és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztjén testvéreim, az új esztendő első napján, első Isten tiszteletén dicsérjük Istenünket a 65. Zsoltár első versének éneklésével. A 65. Zsoltár első versét fennállva énekeljük, így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Helyünket elfoglalva folytassuk az Isten tiszteletünket énekléssel. Ugyanerre a dallamra énekeljük a 285-ös számú dicséretünknek az első 4 versét, a 285. dicséretnek az első verse így kezdődik: örök Isten, kinek esztendők nincsenek létedben.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, ez új esztendőben hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk a János szerinti evangéliumból, az evangélium harmadik részéből, a 22. verssel kezdődően a rész végéig, a 36. versig. Jézus ezután elment tanítványaival együtt Judea földjére. Ott tartózkodott velük és keresztelt. János is keresztelt Ajnonban, Szálim közelében, mert ott sok víz volt, és az emberek odamentek és megkeresztelkedtek. János ugyanis még nem volt börtönbe vetve. János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Oda mentek Jánoshoz, és ezt mondták neki: Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, ime azt keresztel, és mindenki őhozzá megy. János így válaszolt: Semmit sem kaphat az ember, hanem a mennyből adatot meg neki. Ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam: nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Aki a mennyasszony, az a vőlegény. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Aki felülről jön, az felette van mindenkinek. Aki a földről való, földi az, és a földiekről szól. Aki a mennyekből jön, az felette van mindenkinek. Arról tesz bizonyságot, amit látott és hallott, de bizonyság tételét senki sem fogadja el. Aki befogadja bizonyság tételét, az pecsétet tesz arra, hogy Isten igaz. Mert akit Isten küldött, Isten beszédeit szólja, mert annak ő bőségesen adja a lelket. Az Atya szereti a Fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek és imádságban válaszoljunk az ő megszólítására. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, neked köszönjük ezt az új esztendőt, habár tudjuk, hogy neked esztendők nincsenek létedben, nem esztendőkben méred a világot, nekünk mégis így adtad az égi testek járását, hogy az életünket, az ünnepeinket, mindennapjainkat ehhez igazíthassuk. Köszönjük neked ezt a mai napot, és külön is hálásak vagyunk, Urunk, hogy ebben a új évkor korainak számító órában itt lehetünk. Urunk, hiszük, hogy nem csak magunk miatt vagyunk itt, hanem itt vagyunk mindazok miatt, akiket te elhívtál, vagy el fogsz hívni. Itt vagyunk, hogy mi fejet hajtsunk előtted, hálát adjunk, és könyörögjünk magunkért, gyülekezetünkért, egyházunkért, kereszténységünkért, bizonyságtételünkért és országunkért ebben a világban. Köszönjük, hogy erre elhívtál bennünket, hogy így tudjunk együtt imádkozni és eléd borulni. Urunk, köszönjük neked azt, hogy a te szeretetedből ma itt lehetünk. Hálásak vagyunk, hogy nem a bűneinkre tekintettél, nem arra, ami nem a tetszésed szerint való, ami nem dicsőségedet szolgálja, hanem megszántad a mi elveszett életünket, megmentetted azt, és a bűnbocsátó kegyelmeddel hívtál magadhoz. Kérünk, hogy most is szólj a te szent lelked által a te igédben mindannyiunkhoz, szólíts meg bennünket Jézus Krisztusért, hallgass meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére a 164. számú dicséretnek az első versét énekeljük. A 164. számú dicséret első verse így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk te szent igéd hallására. Thank you. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek az ő szent lelkének segítségül hívásával, az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, melyből most egy verset olvasok újra, János szerinti evangélium 3. részének 30. versét, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az a szokás alakult ki az utóbbi 2 évtizedben, az újévi istentiszteleteken, általában a napi ige szokott szerepelni jellemzően, textusként, de nem egyszerűen csak napi ige, hanem kicsit úgy is tekintem ezt, mint adott program nekünk erre az esztendőre. Nekem, nektek, a gyülekezet számára, és ezért ez az ige szerepel a honlapon is a naptár 2026 fülnél, linknél, és hát ami kevésbé publikus, bár lehetne éppen nem titkos, a missziói munkatervünkön is ez az ige szerepel, ez a mai napi ige, mégpedig a 30. vers, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Ha jól emlékszem, van olyan fordítás, ahol nem a kisebbé lennem, hanem neki emelkednie, nekem alászállanom, tehát hogy ugye egy kicsit más kifejezéssel, de ugyanaz a lényeg van kiadva, hogy ő fölfelé tart, én pedig lefelé tartok, de ugye ebben az értelemben a kisebbé lennem, meg más értelemben is, a történet értelmében is. Keresztelő Jánosról hallunk most, és újra az ő bizonyság tételéről, ami az Úr Jézusról szól. Keresztelő János, hát egy kicsit azért mondjuk el ezt is, ezentúl is ezt a kifejezést fogom használni, szó szerint Keresztelő János, bemerítő János, ez az igazság. Tehát ha szó szerint fordítanánk, bemerítő vagy alámerítő János, mégpedig azért, mert a magyar nyelvben a keresztelés szó honosodott meg, azt gondoljuk, hogy ez úgy történt, hogy akkor, amikor jó 1000 évvel ezelőtt a népünk keresztjén lett, vagy folyamatosan sokan keresztelkedtek meg, akkor már a gyermekek keresztelésekor, hát ugye a szertartás latinul folyt, nem biztos, hogy mindent jól értettek, ami ott történik, akik részt vettek, a pap akkor egy keresztet rajzolt az olajjal a megkereszteltnek a homlokára, és azt gondoljuk, hogy innen származik az elnevezés, hogy meg van keresztelve, keresztel meg van jelölve. És azóta így emlegetjük ezt. Okoz is némi zavart egyébként az összefüggésekben a keresztelés kifejezés, hiszen különbség van a bemerítés között, amit Keresztelő János tett, nem technikailag, hanem jelentésileg, és különbség van a bemerítés között, amivel Jézus megbízza a tanítványokat, mert ugye a Máté 28:18-20-ban, amikor azt mondja Jézus, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket, ugye szó szerint ott azt mondja, bemerítve őket, legalábbis a görög szöveg nyilván nem a magyar nyelvben meghonosodott kifejezést használja, hanem az akkorit. És mondom, ez okoz is egy kicsit gondot, mert ugye miközben a keresztség, a mi keresztségünk valóban arról szól, hogy Jézus kereszthalála által nyertünk bűnbocsánatot, és ebbe a bűnbocsánatot nyert közösségbe fogadjuk be azokat, akik megkeresztelkednek, gyermekeket úgy, hogy majd pótolják a hitvallást a konfirmációkor, felnőtteket rögtön a hitvallással együtt. Így ugye ez a valóban kapcsolódik Jézus kereszthalálához, és így értelmezzük is a keresztséget. János idejében azonban, sőt ebben az időben, ahol most járunk, a bemerítés az nem Jézus kereszthalálához kapcsolódott, hanem a bűnök bocsánatára, a bűnbánat keresztsége volt ebben a tekintetben. Sőt, nagy valószínűséggel maga a bemerítés gyakorlata sem János találmánya. Tehát maga a forma az létezett. Tehát úgy, mint mondjuk zene is létezett a zsoltárok előtt, csak hát a zsoltárokat is énekelték, és azt is, tehát megvolt a forma. Sőt, ugye azt is látjuk, hogy a zenei formák azok általában átjönnek az egyházba is, vagyis hogy ahogy énekelnek a hétköznapokban, úgy énekelnek a templomban is. Hát mi egy kicsit így ebbe lemaradtunk, vagy nem lemaradtunk, ezt nem tudom. Ugye ma is a modern, vagy a ma alakuló közösségek már nem feltétlenül, nem református, de református is gyakran orgonával kísérik az istentiszteletet, hanem zenekar van. Emlékszem is, hadd mondjam el ezt a kis anekdótát, most már annak is lehet nevezni, hogy amikor, hát pont így volt valahogy 2018 környékén, amikor ezt a virtuális orgonát megvettük és döntöttünk amellett, hogy ne elektromos orgona legyen, ami mindig ugyanúgy játsza le, és túl tisztán is talán, biztos nagyon szép az is, hanem legyen egy olyan, ami hangmintákat játszik le, és hát akkor nagyon örültünk annak, hogy erre rátaláltunk, és hogy milyen jó lesz, és négy orgona tud megszólalni, váltogatva, nem egyszerre, persze, négy orgona hangját halljuk, és akkor emlékszem, hogy volt egy találkozó Káposztás megyerem, és akkor valakinek mondtam, hogy hát mondom, mi éppen orgonát veszünk, de úgy látszik, hogy vannak, akik együttest vesznek. Tehát, hogy hát ez vicc volt, mert nyilván nem vettek együttest, csak nekik zenekaruk volt, lehet, hogy orgonájuk is van valami formában, de hogy kifejezetten voltak zenészek, és ebbe is van azért valami, ebbe is van azért valami, most ha már így kitértem erre, milyen jó lenne, hogyha lennének olyanok, akik szívesen énekelnének, vezetnék az éneket. Nem az ilyen ismert, hanem mondjuk az új énekeskönyv megtanulásához néhányan mikrofonnal vezetnék az éneket, hogy megismerjük, megtanuljuk az új énekeket. Hát bezárva ez a gondolat, visszatérek Keresztelő Jánoshoz, aki ugye valószínűleg nem maga találja a formát, hanem már megvan a forma, és ezt használja, kifejezi azt, hogy akik jönnek, azok úgy gondolják, hogy bűnösök, és szeretnék ezt abba hagyni. Isten előtt látják, hogy az ő haragja előtt megérdemelt haragra rajtuk van, ezen változtatni akarnak, ezért bűnbánatot tartanak, és mintegy meghalnak a bűnnek, amikor lemerülnek, és amikor kijönnek a vízből, akkor egy új életre támadnak fel. De azt is jelenti, hogy a víz lemossa a bűneiket. Nem mossa le, de jelképezi, értjük, hogy erről szól. Tehát, hogy így János ezt teszi, így megy hozzá Jézus is, így áll be, és azért mondja neki János akkor, hogy de hát ez nem így van, hát te mit keresel itt? Tehát akik oda mentek, azok nyilvánvaló bűnösök voltak. Ugye mi is ez a bűnnel, valamelyik vasárnap lehet, vagy éppen tegnap beszélgettünk erről a bűnös kérdésről, hogy ki a bűnös, ki nem bűnös. Ugye van, aki nyilvánvalóan tudja, meg egyértelmű számára, hogy bűnös, és vannak olyanok, akik mentegetik magukat. Na most, akik oda mentek Jánoshoz, azok tudták, hogy bűnösök. Talán meg is tudták volna mondani, hogy mikben, hogy mit tettek rosszul. De nyilvánvaló, hogy itt most nem csak arról van szó, hogy mindenki bűnös, hanem arról van szó, hogy voltak, akiket ez bántott, voltak, akiknek ez egy nehéz teher volt a bűnnek a súlyát hordozni. És talán ezt mi is érezzük, mi is átéltük már, vagy sokan átélték, hogy ránk nehezedik a bűnnek a súlya, az, amit tettünk. És akkor sokszor úgy érezzük, vagy amit gondoltunk, vagy néha egy gondolat is elég, rosszat gondoltunk valakiről, aztán kiderült, hogy az nem igaz, de aztán megcsúfolódtunk ebben. Csomó minden lehetséges. Az ember ilyen, sok minden megtörténik vele. És akkor, amikor így vagyunk, akkor vádol bennünket mindez, és szükségünk van arra, hogy Isten feloldozzon. Van a református liturgiában is feloldozás egyébként, csak mondom, tehát azért tudjunk róla, mégpedig akkor, amikor a úrvacsorai liturgiánál a lelkész felemeri így a kezét, és azt mondja, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, melyet megáld a mi Úrunk Istenünk ingyen kegyelméből mindannyiunknak. És ez a feloldozás azoknak, akik megbánták a bűneiket, azoknak, akik meggyónták közgyónással a bűneiket, mert ugye ez is benne van a dologban, ilyen módon kimondva azt, hogy bűnösök vagyunk, beleértve, ami eszünkbe jut, ami nem jut eszünkbe, egész életünket, mert ebben biztosak vagyunk, hogy így van, és akkor utána pedig hát részesülünk az úrvacsorában, és a Krisztussal való közösség megerősít bennünket, hogy valóban megbocsátotta a mi bűneinket Isten Jézus Krisztusban. Szóval van itt is ennek formája, a bűn az egy nagy kérdés, hogy azzal mi legyen, és vagy mi lesz, és mit történik az emberrel, az Istennel szembeni lázadása miatt. Szóval keresztelő János kerül előtérbe. Jánosnak az a feladata, hogy előkészítse az utat, ő az útkészítő, itt erről bizonyságot is tesz, hogy nem ő a messiás, hanem a messiás számára készíti az utat, a messiás számára készíti elő a dolgokat, rá hangolja, mint egy az embereket az ő érkezésére és az ő elfogadására. És ez úgy történik, hogy a Jordánnál keresztel kimennek hozzá azok, akik bánkódnak a bűneik miatt. Vagyis hát ugye úgy keresztel, hogy bemerítődik. És nyilván itt is vannak viták, vannak problémák. János valahol a két szövetség között van, az ószövetségi profétája, de már az újra mutat, és a kettőt így mint egy összekapcsolja. Tehát a megjelenése profétikus. Ahogyan olvassuk, hogy ő teveszőr ruhát visel, nem láttam még teveszőr, de nem tűnik túl sejmes puhának, így kimondva. Bőrövet a dereka körül, az fogja össze a ruháját, és sáskát és erdei mézet evett. Ugye itt kifejezi azt, hogy nem arra figyelt, hogy mit egyen. Egyébként valószínűleg alkoholt sem ivott, tehát egyfajta ilyen názír volt, aki aszkétikus életet élt. Jézus mondja is, hogy hát itt volt János, nem evett, nem ivott, nem hallgattatok rá, itt van az emberfia, eszik és iszik, arra se hallgattatok, egyik se volt jó nektek. De itt még ott tartunk, hogy ő ott folytatja ezt a tevékenységét, és hívja az embereket arra, hogy bánják meg a bűneiket. Jánosnak is vannak tanítványai. És ezek a tanítványok egyébként később azt látjuk, hogy vagy vannak arról tudósítások, hogy Jézus tanítványai lesznek, idő kérdése, sőt vannak olyanok, akikkel majd Pál apostol fog találkozni, akik János tanítványai. Hallottak valamit Jézusról, de igazából akkor lesznek csak jóval később Jézusnak a tanítványai is. Vannak viták, ezek a teológiai viták, János tanítványai vitába szálltak a zsidókkal a megtisztulásról. Ugye itt ez erről szól a megtisztulás. A zsidók pedig, ugye itt ez egy nehéz kifejezés, hogy a zsidókat emlegeti János, azt hiszem, hogy ez később is előfordul. Itt igazából mindenki zsidó ebben a történetben, azért ezzel tisztába kell lenni, legalábbis mindenki a zsidó népnek a tagja. A zsidók János is, keresztelő János és zsidó, akik oda mennek, azok is, meg a farizeusok is, mindenki az. De hogy ez egy kicsit olyan, hogy nem ők, nem János tanítványai, nem Jézus tanítványai, a zsidók. Ők ellene vannak. Általában így beszél róluk, így találjuk. És hát azt is hozzá kell tenni, hogy ha belegondolunk, hogy ennek a szóhasználatnak mi lehetett az értelme, jóval később keletkezik az evangélium így leírva. Sokszor elmondhatta János apostol, talán éppen Efézusban, és ahogy mondta, ott az ottaniak már nem, egy teljesen másik helyzetben hangzik ez el. Mert akkor ott már az akkori közösségek nagy részt, vagy jelentős részben már nem zsidókból, hanem pogányokból állnak. Olyanok, akik pogányokból lettek keresztjénné, és akik pedig mondjuk zsidókból lettek keresztjénné az elején, hát ott is már a következő nemzedék van ott, ahol már igazából már az a lényeges, hogy ők Krisztus követői, nem az, hogy honnan jöttek ki, görög ki, zsidók ki, másfajta nemzetségből jön. És hát ugye ebben a összefüggésben ez a szóhasználat így azonosítja be a szemben állókat. Ott van, és vita alakul ki, János tanítványai és a zsidók, vagyis hát nyilván a farizeusok, írástudók, azok között, akik nem fogadják ezt el, hogy is lehet megtisztulni, hogy is nem. Ez a keresztelés, ez nem illik bele az ószövetségi rendbe. Ott másképp történik. Áldozatot mutatnak be, ott a templomban folytatják ezt a dolgot. Ez kívül levő, ezen profétikus módon történik mindez, sokkal személyesebben jelenik meg. És megpróbálják egy kicsit, megpróbálnak éket verni keresztelő János és Jézus közé. Tehát, hogy azért ez benne van. Mester, aki veled a Jordánon túl volt, akiről bizonyságot teszel, ime keresztel, és mindenki ő hozzá megy. Ugye milyen ügyes? Szerinted hozzá többen mennek ahhoz a Jézushoz, hozzád meg kevesebben mennek. Mi a cél ezzel? Hát, hogy éket verjenek. Az a cél, hogy féltékeny legyen keresztelő János Jézusra. Ez a cél. Ugye az ördög mindig munkálkodik. A kísértő az szeretne éket verni azok közé, akik Istennek a népe. Valahogy, valami módon félrevezetni bennünket. És hogy János nagyon jól tudja kezelni ezt a helyzetet, és nem esik bele ebbe a kísértésbe, sőt, bizonyságot is tesz Jézusról ezzel kapcsolatban. Van itt még egy kérdés, ez pedig az, hogy ugye többször elhangzik, hogy Jézus keresztel, ott keresztelt. Ez egy érdekes dolog, a negyedik részben, amit nem olvastam, a folytatásban azt látjuk, amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítványt szerez, és keresztel, mint János, bár maga Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai, ugye itt kapunk egy magyarázatot, valószínűleg arról lehetett szó, hogy a tanítványok kereszteltek, de Jézus ott volt velük, tehát ezt a formát, a jánosi keresztség formáját azok között, akik akartak a bűneiktől szabadulni, új életet kezdeni, gyakorolták, és ezt így Jézusnak is tulajdonították. Tehát itt elég erőteljesen megerősíti, hogy Jézus nem keresztelt, hanem a tanítványai. És megint ne keverjük, remélem nem keverjük, hogy az, amit Jézus mond majd a mennybe menetelekkor, hogy kereszteljetek meg, tegyetek tanítványá, az nem erre. A forma ugyanaz, de a jelentése már egészen más, hiszen Jézus tanítványait keresztelik meg, akik róla bizonyságot tesznek. Tehát ezzel indul, egy nagyon szép képet használ János, azt mondja, hogy nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el. Egyértelművé teszi, hogy ő nem a Krisztus. Azt mondja, hogy van a vőlegény, de ő a vőlegény barátja. Ugye egy mennyegzőhöz hasonlítja, ő a vőlegény barátja. Oda tartozik ehhez az eseményhez, de ő nem a vőlegény, hanem a vőlegény barátja, aki örül a vőlegény hangjának, és hogy az öröme így lett teljessé. És ekkor mondja el, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem, neki felemeltetni, nekem alábbszállanom. Ez az, amiről beszél, és hát részben megtörténik ez gyakorlatilag is, hogy miközben Jézus egyre ismertebb lesz, egyre többen mennek hozzá, János nem azért, mert alul marad és abba hagyja, vagy lemarad ebben a versenyben, Jánost el fogják fogni, és később pedig ki fogják végezni. A őszinte bizonyság tétele miatt egyébként, és hogy ez az, amiben látszik, hogy az egyik történet véget ér, a másik pedig kiteljesedik. Tehát valójában igazi vetélkedés soha nem is alakul ki, és nem is akar senki vetélkedni a másikkal. Jézus elismeri Jánost, az ő bizonyságtételét, az ő szolgálatát, János pedig elismeri Jézust, mint messiás, sőt, rámutat. Azt mondja, aki felülről jön, az felette van mindenkinek, aki a földről való, földi az és a földiekről szól. Azt mondja, hogy egy proféta, földi, a földiekről szól. Nem tud úgy beszélni, mint aki felülről jön. Aki a mennyből jön, az felette van mindenkinek. Jézus nem egyszerűen egy ember, beszéltünk erről, ő a testélet ige, Isten emberként jött közénk Jézus Krisztusban. Ez az a bizonyságtétel, amit elmond János, és ez az a bizonyság, a keresztelő János, meg elmond az apostol János az evangélium elején, minden János erről beszél, reméljük, hogy a földi Jánosok is tudnak erről beszélni, és hogy aki jön a mennyből, az minden fölött van, Jézus minden fölött van, és az ő mégis a bizonyságtételét nem fogadják el. Itt is ott van benne az, hogy a saját világába jön, de mégsem fogadják el. Két szempontból jön a saját világába Jézus. Egyrészt, mert ő Izrael megígért messiása, maga Jézus is mondja, nem küldettem máshoz, mint Izrael nyájának elveszett juhaihoz. Nyilván ez az ő földi küldetésére vonatkozik, bár ott is vannak azért kitekintések, amikor kiderül, hogy ennél több. De a mennybe menetelkor meg már arról beszél, hogy mindenütt tanúskodni kell az egész világon. Az a következő fokozat, az, ami eljut egészen hozzánk is. Jézust nem fogadja el a saját népe, átadják a rómaiaknak, és velük megöletik gyakorlatilag, kivégeztetik koholt vágazak alapján, koncepciós per után, másrészt a világ sem fogadja el. Ez a el nem fogadás, ez ma is igaz. Ma is hirdettetik az evangélium, ma is az örömhír ott van, mint lehetőség, és az emberek gyakran mást keresnek. Talán mi is így voltunk vele egykor, hogy noha hallatszott Isten szeretetének a jó híre, voltak fontosabb dolgaink, nem? Hát most ilyen dolgokkal foglalkozni. De amikor Isten szeretete megszólít bennünket, akkor ennek valami változásnak kell, hogy legyen a következménye. Erről beszéltünk tegnap, azt mondja Jézus Nikodémusnak, újjá kell születni. Itt valami új kezdődik. És a te életedben is valami újnak kell elkezdődnie. Valami olyannak, ami már nem emberekről szól. Valami olyannak, ami már nem a világról szól. Valami olyannak, ami az Isten szeretetéről szól, és az ő követéséről szól. Valami újnak kell elkezdődnie. És Jézussal valóban elkezdődik ez az új. Elkezdődik valami más. Hiszen akkor, amikor majd Jézus meghal, feltámad, felmegy a mennybe, és a tanítványok bizonyságot tesznek, akkor arról tesznek bizonyságot, hogy van új élet, és van örök élet Jézus Krisztus által. Valami új kezdődik el azoknak az életében, akik ezt meghallják. Mert igen mondanak Krisztusra, megvallják a hitüket, megkeresztelkednek, és hívő életet fognak élni. Kicsit mi ezt elfelejtettük, hogy ez így működik, hogy megvalljuk a hitünket, és hívő életet fogunk élni. Hogy abban úgy nem igazán haladunk jól, ebben a hívő életben, az Istenhez való ragaszkodásban. És egy kicsit itt a programról is hadd beszéljek, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Mit jelent ez? Hát egyrészt jelenti nyilvánvalóan azt, hogy olyan jó lenne, ha az életünkben Isten előrébb kerülne, mint ahogy mi vagyunk. Hogyha ő előbb lenne, mint ahogy a magunk elképzelése van. Erről szól, nem új dolog ez, a 10 parancsolat is. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Hogy nem más mondja meg, hogy mit kell gondolni a világról. Nem más mondja meg, hogy hogyan döntsél. Nem más mondja meg azt, hogy mit csináljál, és hogy rendezd be az életedet. Hanem Istennek vesd alá, a mindenható Istennek, aki önmagát kijelentette, a szabadító Istennek, vesd alá az életedet. Ugye akkoriban ez egy viszonylag egyszerű kép volt, hát ki tudja, hogy egyszerű volt, de most innen egyszerűbbnek látszik, mert hogy azt mondta Isten, hogy én vagyok a mindenható Isten, látod, én szabadító vagyok, rabszolga voltál Egyiptomban, kiosztalak. Most már akkor ne a többi isteneknek áldozzál, meg ne velük foglalkozzál, hanem egyedül csak nekem, mert én féltőn szerető Isten vagyok. Ugye, mint hogyha ezt így elfelejtettük volna, hogy amikor Jézus Krisztus által megszabadultunk, akkor az övé lettünk. Akkor az ő tulajdonai lettünk, majd vasárnap meghallgatjuk, hogy Jézus Krisztus tulajdonai vagyunk a Heidelbergi KT első kérdésében. Most, hogy Jézus Krisztus tulajdonai lettünk, innentől kezdve ő mondja meg, hogy mit kell csinálni. Ő mondja meg, hogy hogyan kell gondolkodni. Ő mondja meg, hogy milyen legyen az életünk. Minden megváltozik ezzel. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem, egyre inkább az ő akarata legyen valósággá az életemben, és egyre kevésbé az enyém. Szóval valahol azért a realista kép is ott van benne, nem Jánosra nézve, hanem magunkra nézve, az úgy nem megy egészen, úgy tűnik, hogy egyszer csak így kivettük a magunk életéből azt, ami nem Isten szerint való, betettük azt, ami Isten szerint való, és mostantól most már tökéletesek lettünk, és szentek lettünk. Jó hangzik, de nem működik, úgy tűnik, mert újra és újra el tudunk bukni, mert megfeledkezünk róla. A program, amit itt ad, az arról szól, hogy ne feledkezzünk meg róla. Hogy ez legyen egy törekvés, hogy Isten akarata legyen egyre-egyre jobban ott az életünkben. Hogyan tud ez így lenni? Érdekes, de nekem az az ige jutott erről eszembe, kicsit látszólagosan ellentmondó, amikor azt mondja Pál, hogy ne igazodjatok a világhoz, hanem növekedjetek a kegyelemben. Tehát a kegyelemben való növekedésről van szó, ott úgy folytatják, hogy változzatok meg értelmetek megújításával, de nekem a növekedés jutott eszembe ezzel kapcsolatban, a növekedés jutott eszembe, mert hogy a kegyelemben az embernek növekednie kell. És itt nem véletlen, hogy nem azt mondja, hogy a tudásban, az ismeretben, nyilván arra is szükség van, hogy egyre jobban tudjuk, ismerjük az Isten kegyelmeit a magunk életére, de hogy növekedjetek a kegyelemben, az, amikor kisebbé leszünk, amikor növekszünk a kegyelemben. Amikor a Isten követésében, Jézus Krisztus követésében egyre inkább oda tudjuk tenni az életünket. Ez a növekedés az, amivel még kisebbek leszünk. Tehát ahogy növekedünk a hitben, növekedünk a kegyelemben, Istenhez közelebb kerülünk, ezzel leszünk mi a magunk életében úgy, hogy Isten nagyobb lesz az életünkben, ha mi a kegyelemben növekedünk. Ehhez azonban szükség van arra, hogy ott legyünk. Ugye emlékszünk, de ha nem, akkor mondom, Jézus missziói parancsában az van benne, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká, eddig megvan, kereszteljétek meg, érdekes vita zajlik erről, hogy ez most sorrend, vagy csak felsorolás, és mindegy, hogy hogy van, előbb tanítványjá tenni, aztán megkeresztelni, és azt mondja, hogy utána, hogy tanítva őket. Tehát a megkeresztelteket is tanítani kell, vagyis akik döntöttek, akik oda tartoznak, azoknak is kell tanulniuk, nem fejeződik be az Isten megismerése a kereszteléssel és a hitvallással, hanem utána ezt az utat járjuk. Mindannyian szükséges, hogy ezt az utat járjuk. Ahhoz, hogy Isten, Jézus Krisztus növekedjen az ő szeretete az életünkben, ahhoz nekünk ezt az utat kell járnunk, hogy egyre inkább elismerjük őt, és egyre inkább megértsük. Ez a program, ez nem magától történik, hanem úgy történik, hogy mi elhatározzuk, és mi ragaszkodunk az Istennek a kegyelméhez. Isten beszédeit szólja, mondja János, aki Istentől jött, mert annak ő bőségesen adja a lelkét. Kiváltság. Kiváltságosok vagyunk. Isten beszédeit szólja Jézus. Isten beszéde ott van a Szentírásban, és mi ezt hallhatjuk. Olvashatjuk napról napra, hallhatjuk, vasárnaponta dicsőíthetjük, ünnepnapokon összegyűlhetünk. Micsoda kiváltság ez, hogy mi nekünk ilyen beszédek vannak, olyan beszédek vannak, amik az örök életre vezetnek. Isten beszéde az, amely az örök életre vezet, és nekünk ez megadatott, halljuk és értsük, és elfogadjuk. Azt mondja, és újra visszatér egy kicsit, a korábbi gondolathoz, a Nikodémushoz való beszélgetés jut eszembe, aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. Tudom, hogy elment az idő, de még egy kicsit itt álljunk meg. Én a végén kezdeném. Isten haragja marad rajta. El szoktunk erről a dologról feledkezni. Nem szoktunk ezzel foglalkozni. Olyan nagy szeretetben vagyunk már, hogy már nem is veszük észre, hogy ennek a szeretetnek mi az igazi nagy értelme, a Jézus Krisztusban megjelent szeretetnek. Azért fontos ez, mert hogyha ez nem történik meg, hogyha nem hiszünk Jézusban, ha nem követjük, akkor Isten haragja marad rajtunk. Ez az alapállapot. Isten haragja. Isten haragja a bűn miatt, Isten haragja a lázadás miatt, Isten haragja, azért azt látjuk, hogy Isten nem veszi jó néven, amikor a bűn elhatalmasodik a világon, és hogy jön az özönvíz. Isten haragja valóságos. Van kegyelem ott is, de jön az özönvíz. Isten haragja jogos, igazságos a bűn miatt az emberen. Mindenkin Isten haragja van. Miért? Mert mindenki Isten teremtménye. Isten teremtette az embert, jónak teremtette, és az ember fellázadt ellene. És ennek a jogos következménye Isten haragja. Az első emberpár büntetést kap, el kell hagyniuk az édenkertet, halandók lesznek, bejön minden a világba, ami a bűnnek a következménye. És az egész világot megterheli ez. Hát hogyha most ilyen nagyon egyszerű dolgokat mondanánk, hogy Isten rábízza az emberre a világot, hát hogy sikerült gazdálkodnunk ezzel a világgal? Hogy sikerült a teremtett világgal gazdálkodnunk? Hogy sikerült figyelni rá egyáltalán? Hogy mennyire nem vettük komolyan, mint emberiség ezt a feladatot? Vagy hogy sikerült egymásra vigyáznunk? Hogy sikerült a gyengékre vigyáznunk? Hogy sikerült azokra vigyáznunk, akik, és itt most nem keresztény feladatról beszélek, hanem az embernek az lett volna a dolga, hogy ne a másikat kihasználva, ne a másikon uralkodva, ne visszaélve a helyzetével, hanem azzal szolgálva forduljon egymás felé. Isten teremtett világának ez lett volna a lényege. De az ember nem ezt tette. És, ami a legfontosabb, szembefordult az Istennel. Szembefordult az Istennel, nem csak Ádám és Éva fordult szembe, ne egyetek arról, ettek. mi mindannyian szembe fordultunk az Istennel. Amikor azt mondta, hogy szeresd fele barátodat, és mi nem szerettük úgy a fele barátunkat, mint ahogy Isten tanította. Arról nem is beszélve, azt is mondta, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Isten haragja van az emberen a bűn miatt. Nem szoktunk erről beszélni, úgy teszünk, mintha valami minden rendben lenne. Ugye néha megcsaljuk magunkat ilyenekkel is, hogy ha mindenki jónak születik, csak ezt a jót kell belőle kihozni. Nem, nem így van. Én nem ezt látom, hogy mindenki jónak születne. Én azt látom, hogy mindannyian úgy születünk, hogy Istennel szemben állunk, és nem az ő akarata szerint élünk. És hát mennyi rossz, mennyi gonoszság van ebben a világban, mennyi szörnyűség van. És hát most nem akarom ezt a példát hozni, de most már elkezdtem is hozni fogom, hogy látszik, hogy az ember kifordul önmagából, amikor a rend az felborul. Egy háború milyen szörnyűségekkel jár. Ugye akár egy kicsit emlékezünk, hogy ugye ez a karácsony környéki időszak volt a második világháború végén, Budapest ostroma is, ez az időszak, ami nagyon sok nehézséggel, küzdelemmel, szörnyűséggel, félelemmel járt, és minden háborúban megismétlődik. Közel-Keleten is megismétlődik, Ukrajnában is, minden háborúban ugyanez ismétlődik meg. Az ember ilyen. Nem csak mert háborút folytat, hanem még a háborúban is embertelen. Ilyenek vagyunk, és ez az, ami miatt, hát nem csak emiatt, hanem úgy összességében is, Isten haragja van az emberen. És ha valami nem változik, ez a harag marad mindenkin. De az evangélium arról szól, hogy változott, van lehetőség arra, hogy ez megváltozzon. Mégpedig úgy, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, mint Isten egyszülött fiában, mint megváltóban. Ettől változik meg. Nem attól, hogy mi megváltoztatjuk a világot. Nem attól, hogy mi jobbak leszünk. Persze, reméljük, hogyha hiszünk és követjük Jézust, hát ha egy kicsit jobbak is leszünk, de nem attól kapunk üdvösséget, hanem az már az Istennek való hála ebben a tekintetben. Szóval itt tartunk, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. És hát ez a örömhír ebben az évben. Mi hiszünk a fiúban, Jézus Krisztusban, követni akarjuk. Isten örök életet adott nekünk. Aznak, aki elfogadta őt, aki segítségül hívja, aki követni akarja, az ő szeretetében hordozza. Legyen egész életünkben, de ebben az esztendőben is, valósággá Isten szeretete és a mi Jézus követésünk az életünkben. Hadd lássa meg a világ, hogy eljött az Úr, hadd ismerjék meg minél többen azt a kegyelmet, amit Jézus Krisztusban kijelentett. Ámen. Isten igéjére válaszolva énekeljünk a 277. dicséretnek a harmadik és a negyedik verseit énekeljük. A 277. dicséret, ugye így kezdődik, gondviselő jó atyám vagy, de nem azt énekeljük, nem azt a versét. Harmadik vers és negyedik, rám-rám derül ismeretlen utamon egy kis öröm, azt is a te véghetetlen jóságodnak köszönöm. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban hívjuk segítségül az Urat, és adjunk hálát neki. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, felállva együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te kijelentetted nekünk a fiút. Köszönjük, hogy ismerhetjük az Úr Jézust. Légy segítségül abban, hogy ebben az esztendőben is, ebben az évben is egyre jobban előre jussunk ebben az ismeretben, és növekedhessünk a kegyelemben, hogy egyre nagyobb szerepet játszon az életünkben az Isten kegyelme, a szeretete, a hozzávaló közelség és a Jézus Krisztus követése. És imádkozunk, Urunk, ezért az esztendőért, ami előttünk van. Légy kegyelmes azokhoz, akik betegségben kezdik, és akik betegek lesznek, segíts meg őket, és ne hagyd el. Imádkozunk a gyászolókért, és azokért is, Urunk, akik ilyen nehéz helyzetben vannak. És hadd könyörögjünk azokért, akiket ebben az évben fogsz magadhoz hívni. Nem tudjuk, hogy kik ők, kik vagyunk, akiketre így tekintesz. Légy segítségül abban, hogy készüljünk fel mindannyian arra, hogy a tieid vagyunk, és hogy örökké a tieid is maradunk. Így kérünk téged, hogy a veszteség idején állj mellénk, bátoríts, és ne hagyj el bennünket. Segíts, hogy legyen sok örömünk, amiért hálát adhatunk neked. Olyan dolgok, amik jók, amik kedvesek, amik áldások a magunk életére nézve, és az egész gyülekezetre nézve. Urunk, így imádkozunk ezért az előttünk levő esztendőért, szeretteinkért, körülöttünk levőkért, imádkozunk ezért a gyülekezetért és a bizonyságtételünkért, imádkozunk református egyházunkért és annak vezetőiért, keresztény közösségekért, minden felekezetű keresztény közösségért. Segíts nekünk, hogy ebben az új esztendőben is mindannyian megéljük a hitünket, bizonyságtevő keresztjének lehessünk ebben a világban. Kérünk téged, hogy tegyél békességet közöttünk, szereteteddel őrizd meg bennünket, és teremts békét a világban, teremts békét, Urunk, és légy segítségünkre abban, hogy ember embernek ne legyen farkasa, hanem egyre többen legyenek azok, akik a békéért munkálkodnak. Így köszönjük neked a gyülekezetünket, Urunk. 100 évvel ezelőtt ebben az esztendőben valakik nagy hittel alapkövet tettek le, felépítették a templomot, felépítették ezt a gyülekezetet, és ránk bíztad most, Urunk, hogy mi építsük tovább lélekben, és mi legyünk a te igédnek a hirdetői, ahová rendeltél bennünket. Őrizd meg minket a gyülekezet közösségében, őrizd meg minket a családjainkban, őrizd meg minket szeretteink közösségében, és református egyházunk közösségében is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat, az egész esztendőre nézve is hadd köszönjem meg. Az Isten tiszteletünk végén a megkezdett 285. dicséret hátra levő verseit énekeljük, amikor is hívjuk segítségül Istent erre az előttünk levő esztendőre. Az 5. verset, a 285. dicséret 5., 6., 7. és 8. verseit így kezdődik: ez esztendőt testi jókkal is, Uram, koronázzad. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.